Az orosz-ukrán háború 9. napján. Hogyan érkeznek a menekültek a határra? A stúdió, illetve a telefonvonalban Zsoldos Barnabás tudósító kollégám a tiszabecsi határátkelőnél várja a hívást. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, köszöntök mindenkit Tiszabecsről. Hát egy kicsit csöndesebb volt az éjszaka, mondták nekem a baptista szeretett szolgálat munkatársai a segítőponton. Noha tegnap este nekem is, még és nekik is az volt az információjuk, hogy a Tisza-Újlaki oldalon, a határ túloldalán nagyon sokan várakoznak, sokkal nehezebb éjszakára számítottak. Az okát nem tudják per pillanat, hogy, mert egy 100-120 ember érkezett mindössze, akiket a tiszabecsi általános iskola hát egyik két-három szobájában látnak el vendégül, illetve a tornatermet rendezték be éjszakai szálláshelyül. Éppen amikor ott jártam, akkor már kávéztak, teáztak az ott éjszakázók, illetve tisztálkodtak, mert tudnak zuhanyozni, és mint ott a szeretett szolgálat munkatársai elmondták, hogy a feladatot közösen látják el a tiszabecsi önkormányzattal, a Szatmári Református Egyházmegyével, a megyei kormányhivatallal, hiszen tegnap Lőrinc Gusztáv azt mondta, hogy egész nap egyebet sem csinál, csak ugye a, és tegnap nehéz napjuk lehetett, tehát ezért is várták azt, hogy sokkal többen fognak érkezni, mert nehéz volt elhelyezni az embereket, de az már látszik egyértelmű, mert a tolmácsok is elmondták, és én is beszéltem egy asszonykával, de elmondom a lényegét egy pillanat múlva, hogy Lengyelország felé mennek. Egy éjszaka eltöltése után Budapest a fő utazási irány, vagy pedig Lengyelország. És erre van is egy térkép már a segítőponton kitéve, amely mutatja, hogy hogyan lehet Lengyelország irányába eljutni. Ami viszont számomra meglepett, de ez meglepő volt, de mégsem, hogy egy asszonnyal beszéltem, aki Nagyszőlősre ment vissza, nem is láttam innen Magyarországról kilépő utast, csak ezt az egyetlen egy asszony, és mondta, hogy a családja Nagyszőlősön maradt, ő sem marad itt, megy vissza, mert a családnak együtt kell lenni. Megmondom őszintén, egy pillanatra el is érzékenyültem magam is, hogy ilyen szeretet, a szeretetnek ezt a jelét, a család összetartó erejét éreztem az asszony szavában. És akkor egy picike kis lírát így a beszámolom végére, ugye nagyon sok szatmári településen jöttem át, és az jutott eszembe, hogy mi csöndesek, nyugodtak a mi falvaink, és ahogy a tiszabecsi segítőponthoz érkeztem, abban a pillanatban a sok-sok busz, mikrobusz, személygépkocsi fénye látszott, tehát nagy bajban vannak, és mindenképpen hála Istennek tudunk nekik segíteni. Hát itt áll most mellettem egy fekete autó, 5 gyermek szállt ki belőle, és 2 anyuka jöttek ide a segítőpontra. Tehát tény, hogy a menekültek jönnek, és ma már nem Kárpátaljáról jönnek elsősorban, hanem Kelet-Ukrajna a belső területekről jönnek és kérnek segítséget. De voltam Romániában tegnap, hogy egy picit még kapcsoljam, Halmi, ugye Ukrajna és Románia között ez az egyetlen egy átkerül Kárpátalja felől, a Halmi határátkerül, ott is hasonló a helyzet, tehát óriási a vándorlás, óriási a menekülés Kárpátaljáról.
Lehet-e tudni, mit mondanak, hogy Ukrajna melyik részéről jönnek inkább? Ott a határ segítőknek nyilván beszámolnak arról, hogy milyen állapotok uralkodnak azon a településen, amit elhagytak, kénytelenül voltak elhagyni.
Most már egyértelmű, hogy nem csak Kárpátaljáról. Még jönnek, de az már nem, azok már átjöttek. A Kárpátalján élők, akik akartak, az anyukák, nagymamák, a gyermekekkel átjöttek, viszont most már a Kárpátok túloldaláról érkeznek a támadott. Például tolmácsok elmondták, és én is találkoztam Beregsulányban tegnap előtt olyan egyetemistákkal, akik franciák voltak, nigériaiak voltak, cseh vendégmunkások, és ők most már onnan menekülnek, mert nem lehet kiszámolni, hogy az orosz hadsereg mikor, hol indít támadást, tehát jönnek, menekülnek, és úgy, ahogy a rendelet is meghatározza, elsősorban nők, mert a 18-60 év körül férfi, közötti férfiak, azok nem jöhetnek át. Annyit azért mondtak nekem, hogy nem tudják, rendküli helyzetben életerős férfiakkal is találkoznak, de hogy ez hogyan történik és mi módon, erre itt most válaszolni senki sem tud, de többségében anyukák hozzák a gyermekeket, illetve jönnek a nagymamák.
Köszönjük, Zsoldos Barnabást hallották Tiszabecsről. A stúdióban pedig Varga Márka, Migrációkutató Intézet kutatója. Nos, a háború 9. napjának reggelén hogyan alakul a migrációs helyzet? Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Ugye számtalan uniós tagországba és Moldáviába is nagyon-nagyon sokan érkeztek. Az adatokat az ENSZ naponta frissíti, tenap előttiek jelenleg a legfrissebbek. Ezek szerint több mint 1 millióan már elmenekültek Ukrajnából. Itt ugye ebben a számokban, amiket a országokra lebont az ENSZ, ugye azok is benne vannak, akik tovább mennek ezek az országokból. Tehát az a lengyel szám, mely szerint több mint 547 ezeren érkeztek Lengyelországba, és az a magyar szám, ami szerint 133 ezeren is többen érkeztek Magyarországra. Ez nem biztos, hogy ők mind itt vannak, lehet, hogy már tovább mentek, sőt, arról hallani, hogy Moldáviából és Romániából jóval nagyobb arányban, nagy arányban mennek tovább egyébként nyugat felé. Tehát azt látjuk, hogy folyamatosan nő ezeknek az embereknek a szám, hogy az ENSZ-nek a becslése szerint, aminek a módszertanát én nem ismerem, de nyilvánvalóan van, körülbelül 4 milliónál fog megállni ez a szám. Hogyha ez a konfliktus nagyon elhúzódik, amire most úgy látszik, hogy nagy kilátás van, akkor ez bizony elérhető, sajnos ez a 4 millió szám.
Van-e oka annak, hogy elsősorban Lengyelországba, és a második helyen ugye a számokat nézve Magyarország szerepel, hiszen mondjuk Romániával hosszabb a határszakasza Ukrajnának, mint Magyarországgal?
Igen, de itt ez a határátkelőknek a számától is függ, és ugye Lengyelország, illetve Magyarország között azért nagyon sok határátkelő van, Magyarországon 5 helyen is át tudnak jönni az emberek Ukrajnából. Ugye, ahogy hallottuk a bejátszóban, inkább a konfliktus miatt, tehát a konkrét háborús harci cselekmények miatt belső Ukrajnából érkeznek ukránok, mind Lengyelországban, mind Magyarországra, illetve Magyarországon nagyon sok kárpátaljai is megjelent úgy, hogy kárpátaljai egyébként ugye tudjuk, hogy hál' Istennek harci cselekmények nem folynak, de a kilátások nagyon borúsak, ugye egyébként sem egy nagyon gazdag országról van szó, de például ott Kárpátalján, ahol nagyon sokan fóliasátras mezőgazdálkodásból élnek, ott ugye már is fölmerült, hogy miből fognak élni akár hónapok múlva, hiszen ki fogja betakarítani a termét, és ki nem fogják tudni eladni.
Mekkora a teher ennek a két országnak az ellátórendszerén? Bár ön ugye utalt rá, hogy a többsége már tovább ment, tehát nem maradnak ott abban az országban, például Lengyelországban is, vagy Magyarországon is, akik beérkeznek.
Hát mindenképpen ezt a terhet egyelőre én úgy látom, és úgy tudom, hogy bírják ezek az országok, tehát felkészült mind Magyarország, mind a többi államnak a menekültügyi rendszere arra, hogy fogadja. Ugye emlékszünk arra, hogy 2015-ben, amikor nem túl nagy többségben, de többségében akkor még ugye szír menekültek, érkeztek Görögországba, illetve jelentős kisebbségben egyébként már akkor is ugye rácsatlakozott erre a tömegre egy gazdasági migránsokból álló nagy csoportosulás, ugye emiatt sem vethető össze sok más egyéb mellett a jelenlegi helyzet az akkorival, hiszen akkor valóban nem csak menekült, hanem bevándorlási válság is kitört. Ez most azért inkább tűnik menekült válságnak, mint bevándorlási válságnak, és most itt a záróját be is zárom. Tehát úgy látjuk, hogy felkészült, még bírja, de előbb-utóbb mindenképpen szükség lesz valamiféle uniós segítségre. Azt tudjuk, hogy az ENSZ 1,7 milliárd dollárt előirányzott már erre a célra, tehát az ENSZ menekültügyi főbiztossága jelen van ezekben az országban, és segít, ebből 1,1 megy Ukrajnának, és a maradék közel 0,6 milliárd, az pedig az Európai Uniós országoknak, akik határosak Ukrajnával. Tehát az ENSZ már belépett ebbe a segítőkörbe. Az Unióról még nem tudunk, tehát én úgy tudom, hogy konkrét döntés nincs arról, hogy milyen formában érkezhet majd segítség, de ez előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz. Az biztos, hogy a tenapi kormányinfó alapján a magyar kormány még kitart, és meg tudja oldani ezt a helyzetet.
Mi a különbség, mert azért ön is utalt arra, hogy van különbség a Magyarország déli határához érkezők és az ukrán-magyar határhoz érkező között?
Hát nagyon-nagyon sok különbség van. Talán a legfontosabb az, hogy ugye a déli határunkon, a zöld határon át a kerítésnek a átmászásával, rongálásával, vagy alagutakásával, stb. Embercsempészet útján érkeznek ezek az emberek. Nagyon nagy többségében férfiak, tehát nők és gyerekek alig vannak köztük. Míg ugye keleten rendesen a határátkelőn mind az ukránok, mind a magyarok, tehát nagyon föl sem merül az, hogy a zöld határon jöjjenek át, a határátkelőn kivárva azt a rettenetesen hosszú sort, gyakorlatilag 20 perc alatt összepakolva minden vagyonukat, egy-két bőröndel érkeznek, és dokumentumokkal. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy mindenkiről lehet tudni, aki igazolja magát, hogy honnan jött, és mit szeretne tenni Magyarországon. Ez egy óriási különbség, és akkor ebből persze több más is következik.
Felmerült, hogy azoknak, akiknek munkára lenne szükségük, mert nem, ugye nem tudnak még visszamenni, vagy ahogy ön is utalt rá, nem tudják folytatni azt a tevékenységet, amiből eddig éltek, akkor Magyarországon tudnak munkát kapni?
Hát ez az elkövetkező hónapoknak egy nagyon nagy kérdése, hogy ezeket a menedékeseket hogyan tudja a magyar ellátórendszer ellátni. Ugye menedékes státuszt kaptak, tehát az ideiglenes védelemben részesülnek ezek az emberek, hogy a délszláv háború idején alakult ki ez a jogintézmény, de utána az Európai Unió is maga is egyébként egy ideiglenes védelmet adott minden Ukrajnából érkezőnek, kivéve azok, akik nem ukrán állampolgárok, nagyon sokan ugye afrikai, ázsiai országokból Ukrajnában tanulnak, ők ugye majd valahogyan haza lesznek küldve. Itt kifejezetten az ukrán állampolgárokról van szó, ők egy évre kaptak úgynevezett menedékes státuszt, ami két évvel meghosszabbítható. Ez gyakorlatilag megegyezik a menekülő státusszal, annyi, hogy a magyar kormány fog arról dönteni, ennek mikor van vége, tehát nem annyira fluid, mint a menekülő státusz, tehát nem a helyzet változásától fog függeni, hanem egy kormány döntéstől, és igen, mindent biztosítani kell, amit a menekülteknek, tehát az orvosi ellátást és az oktatást is például. Az egy nagy kérdés persze, hogy akinek tudunk segíteni abban, hogy munkát is felajánl, annak a magyar állam hogyan tud segíteni. Ez egy kardinális része persze a helyzet kezelésének, de hogyha nem tud segíteni, akkor is kötelességet szociálisan gondoskodni ezekről az emberekről.
Munkacsoportot hoz létre a kormány éppen annak érdekében, hogy megkeresse, hogy hol van szükség munkaerőre, és ezt a lehetőséget fölajánlja azoknak, akik érkeznek, és szeretnének itt legalábbis egy ideig letelepedni. Nyilván ezeknek az embereknek most nagyon jól jön a segítség, de nem gondolják azt, hogy ez hosszú ideig tarthat. Pontosan tudják azt, hogy milyen terhet jelent ez egy országnak az ellátó rendszerére.
Így van, hát ez egy nagyon fontos különbség szintén a déli határokhoz érkezőkkel szemben, hogy szó sincs arról, hogy a végcéljük mondjuk valami nyugati ország legyen. Ők az első biztonságos országban kaptak most menedéket, és persze mindenki annak drukkol, hogy ennek a háborúnak mielőbb vége legyen, és ők visszatérhessenek, és én azt gondolom, hogy ők maguk is a szülőföldjükön szeretnék tovább folytatni az életüket. Az megint egy későbbi elrendezendő kérdés, hogy hogyan tud majd ebben egyébként mind Magyarország, mind az Európai Unió segíteni, hogy azok az életfeltételek, amelyek ott majd fennállnak számukra, azok kellőképpen normálisak és élhetőek legyenek ahhoz, hogy az életüket ott tovább tudják folytatni. Ez azt gondolom, hogy egy óriási és nem kevés pénzt igénylő feladat majd, de ezzel mindenképpen foglalkozni kell.
Az Európai Unió vezetése, Brüsszel mit tesz annak érdekében, hogy ezeknek az embereknek a helyzete megoldódjon?
Egyelőre különféle tervekről folynak, de jönnek híradások, de semmi konkrétum ezzel kapcsolatban egyelőre nem hangzott el. Nyilván a brüsszeli bürokrácia azért az eléggé lassan őröl, tehát komoly tervek kidolgozására van itt szükség, ami Brüsszelben egyébként mindig lassan megy a bürokrácia a nagy vízfej jellegéből adódóan. Azt ugye tudjuk, hogy a szankciók ügyében elég határozottan répett fel az Európai Bizottság, ugye von der Leyen beszéde, ez gyakorlatilag mindent átfogott mind Oroszországgal, mind Fehér Oroszországgal szemben. Hogy az ukránokat konkrétan hogyan segítik? Ugye ez a következő napok, hetekben fog kiderülni. Egyet ugye tudunk, hogy Ukrajna tagjelölti státuszért folyamodott, amit valószínűleg meg is fog kapni, de azért emlékeztetnék arra, hogy 2008-ban Juscsenko elnöknek már ígértek informálisan egyébként tagjelölti státuszt, de ez hivatalosan akkor, amikor Juscsenko az EU-val találkozott, nem került bele végül a nyilatkozatba, és pont egyébként a 6-ból 5 alapító, tehát Olaszország, Németország és a 3 Benelux állam kifejezetten tiltakozott az ellen, hogy Ukrajnát hivatalisan is meghívják az EU-ba. Tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú menetelés lesz, hogyha ebből a közeljövőben lesz valami. Hát jogállamisági korrupcióval kapcsolatos kritériumoknak, tiszta közlettel kapcsolatos kritériumoknak biztosan meg kell felelni, tehát ez nem gyorsítható föl, és ott azért Ukrajnában van ez ügyben mit tenni. Tehát már ezeknél a feltételeknél is nagyon-nagyon rezeg a léc.
Még egy fontos kérdés, ugye most itt a második tűzszüneti tárgyaláson megállapodtak abban a felek, Oroszország és Ukrajna, hogy humanitárius folyosót nyitnak. Még nincs tűzszünet, de lehetőséget adnak arra, hogy a polgári lakosság elvonulhasson. Ez vajon nem fogja növelni a beérkező menekülők számát? Ez a lehetőség?
A harcoknak az intenzitásától függ ez. Úgy látjuk, hogy ugye Kelet-Ukrajnában folynak, illetve hát ugye, ami nagyon-nagyon problémás és megrendítő, az Kijev helyzete. Tehát, hogy ha onnan elindulnak sokan, akkor ez a nyomás, ez valóban növekedhet. Tehát Nyugat-Ukrajnában egyelőre még nem látunk intenzív harcokat, ne is legyenek, de Kijevben nagyon súlyos helyzet. Ott úgy látszik, hogy a város lakossága nem kívánja ezt a várost feladni. Úgyhogy valószínűleg a humanitárius folyosón több irányba is fognak távozni, nyugati irányba onnan emberek. Mindenképpen azt láthatjuk majd, hogy a bevándorlás, a menekülteknek a számának a növekedése az egyébként a következő napokban semmiképpen nem fog megállni, az a kis, hogy mennyire meredeken fog majd emelkedni.
Köszönöm. Marga Márkot, a Migráció Kutató Intézet kutatóját hallották. Hogyan lehet csak